Dr. Mihalecz Gábor, pár- és családterapeuta, nemzetközi előadó és tréner, párkapcsolati sikerkönyvek szerzője, Keszthelyen tartott előadást 2019. július 3-án az Open Sky Summer programján. Az Érzelmi Egészség a Párkapcsolatban című előadásának második részét hallgathatják meg.
Az az ember, aki érzelmileg egészséges, az fel tudja ruházni értelemmel és céllal a létezését. Harmadik ismertetőjel. Az érzelmileg egészséges ember képes szabályozni az érzelmeit. Biztosan ti is láttátok az egyik ilyen talk show-ban azt a híres snittet, amikor egy hiányos fogazatú hölgy úgy fölpattan, és azt mondja, hát most már aztán idegállapotba gyövök mauni! Megvan, ugye? Tényleg? Így működünk? Hogy csak úgy, a semmiből idegállapotba gyűvünk? Vagy van valami hatalmunk a saját idegállapotunk felett? Volt egyszer egy vita helyzetem az egyik gyerekemmel, nem akarom túlságosan leszűkíteni a kört, nehogy magára ismerjen, véletlenül itt van éppen velem. És ebben a vitában az egyik gyermekem úgy felém dobta a következő mondatot, apa, felhúztad az agyam! Na ez volt az a pont, amikor én ezt kikértem magamnak, és azt mondtam, stopp! Én mondtam valamit. Oké, ez az én saram. De hogy a te agyad ezen felhúzódott-e, ahhoz nekem semmi közöm, te magad döntöttél úgy, hogy hagyod felhúzni az agyad. A te agyad felhúzása és az én általam kimondott szavak között van egy tér. És mindenki vállaljon felelősséget a sajátjáért, jó? Én azért, amit mondok, te pedig az agyad felhúzottságáért. Nem miattam gyűsz idegállapotba. Azért gyűsz idegállapotba, mert úgy döntesz, hogy megengeded magadnak. Az érzelmileg egészséges ember képes szabályozni az érzelmeit. Itt van egy döntő különbség ember és állat között. Az állat működési módja roppant egyszerű, következő sémával lehet leírni, inger, reakció. Nem hiszed el, akkor menj haza, simogasd meg a szomszéd kutyájának a fejét evés időben. Adsz neki egy ingert, és jön rá egy reakció. Azonnal látni fogod a reakciót. Ingerek és reakciók hosszú és előre kiszámítható láncolatából áll az állat viselkedése. Az ember más. Az embernél az inger és a reakció között van egy tér. Van egy szabadság. És ebben a szabadságban eldöntheted, hogy hogyan reagálj. És ebben a szabadságban még úgy is dönthetsz, hogy az ingerrel akár teljesen ellentétesen reagálhatsz. Autópálya szituáció. Megyek a belső sávon, előzöm a hosszú kamionsort, és mögöttem jön a jellemzően fekete színű és Dél-Németországban készült autó. Úgy jön, hogy látom, hogy legszívesebben lesöpörne az útról, pedig én sem megyek lassan. És hát amikor már úgy viszonylag közel kerül, villog, mindenféle jelzéseket mutogat, jellemzően egyújjas mozdulatokat is. És amikor végre megelőzöm a kamionsort, és úgy félrehúzódok, ugye ez az inger, amit ő küld felém, akkor eldöntöm, hogy erre az ingerre milyen reakcióval válaszolok. És miközben elhúz mellettem valami ilyesmi arckifejezéssel, akkor én mosolygok, és visszaintegetek. Nem egy ujjal, öttel. Az ingerre olyan reakciót is tudunk adni, amely teljesen ellentétes. Azért, mert van közte szabadságunk. Az érzelmileg egészséges ember tudja szabályozni az érzelmeit. Negyedik ismertetőjel. Az érzelmileg egészséges ember képes az érzelmeit ítéletmentes és építő módon kifejezni. Nagyon tetszett, ahogy itt mondtátok, hogy az érzelmeit meg tudja élni. Tetten éri őket. Kifejezi őket. De egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan teszi ezt. Hadd idézek egy újabb autós példát. Viszonylag sok időt töltök autóban, ebből látszik is a példatáram változatossága. Mondjuk a férj és a feleség ül a kocsiban, férj vezet, a feleségnek pedig nem annyira tetszik a tempó, amit a férj diktál. Megkérdezi tőle, tényleg úgy kell vezetned, mint egy vadállat? Ez egy érzelemkifejezés, igaz? Csak nem érett érzelemkifejezés. Nem direkt érzelemkifejezés, hanem inkább egy ilyen ráutaló magatartás. Úgy csinálok, hogy észrevegye magát, és aztán majd változtat. Van egy rossz hírem. Az emberek nem szokták észrevenni magukat. Változtatni pláne nem hajlandók. Meg kell nekik mondani, hogy mit akarunk. Mit tesz szerintetek az a férj, akinek a felesége ezt a mondatot vágja a fejéhez? Ingerült lesz, és ha még maradt egy cseppnyi férfi büszkesége, tutira nem veszi le a lábát a gázról, hanem még jobban rányom, bizonyítandó, hogy drágám, tudod te, hogy vezet egy vadállat? Lövésed nincs, majd megmutatom. Oda nyom. Mi lenne, ha a feleség valami ilyesmit mondana? Drágám, én félek ennél a sebességnél. Lassítanál kérlek egy kicsit? Ez egy érett érzelemkifejezés. Konkrétan megnevezi a benne dúló érzelmet. Mi ez az érzelem? Félelem. Félek ennél a sebességnél. Még egy kérést is hozzátesz. Lassítanál kérlek? Hát ezzel a mondattal rátapint arra a pontra egy férfiban, amit mindannyian szeretnénk megélni, hogy a nő mellettünk biztonságban érezze magát. Mellettem? Fél a feleségem? Hát milyen férfi vagyok én, ha fél mellettem? Azonnal megszüntetem a félelem okát. És minden presztízs és méltóság veszteség nélkül leveszem a lábam a gázról. Az érzelmileg egészséges felnőtt ember kifejezi az érzelmeit, mégpedig ítéletmentes és építő módon. Ötödik. Ezt lehet, hogy nem fogjátok annyira szeretni. Ez egy kicsit úgy szembe megy a korszellemmel. Az érzelmileg egészséges ember képes késleltetni a szükséglet kielégítését. Szörnyen hangzik, nem? Hát nem úgy van, hogy most kell mindent. Régen még mondták, hogy addig nyújtóz, amíg a hitel kereted ér. Nem. Amíg a takaró ért, aztán a takarót elkezdtük helyettesíteni ilyen meg olyan hitelkeretekkel, és összeomlott a rendszer. Volt az a bizonyos májvacukor teszt. Biztos sokótoknak mond valamit ez a teszt. 1984-ben kezdte el egy Walter Michel nevű pszichológus, amikor 4 éves gyerekeket beültetett egy üres terembe, eléjük tette egy májvacukrot, és azt mondta nekik, srácok, dönthettek, mit akartok ezzel a májvacukorral, megehetitek most azonnal, vagy ha megvárjátok, míg visszajövök, kaptok mellé még egyet, és lesz 2. Mindkettő a tiétek lehet. Mi lett ennek a kutatásnak a vége? Walter Michel nem csak egyszer figyelte meg ezeket a gyerekeket, hanem arra is kíváncsi volt, hogy a következő évtizedekben mutatkozik-e majd valamilyen különbség a különböző csoportok tagjai között. Mi lesz azokból a gyerekekből, akik ott azonnal megeszik, és mi lesz azokból a gyerekekből, akik kivárják, megvárják, hogy bejöjjön a nevelő és adjon még egyet, szóval tudják késleltetni a szükséglet kielégítésüket. Szignifikáns különbség mutatkozott évtizedeken keresztül a két csoport között. Azok a gyerekek, akik tudtak várni, jobb tanulók lettek, egészségesebbek voltak fizikailag, jobb ellenálló képességük volt, több barátjuk volt, jobb kortárs kapcsolataik voltak, egyszerűen sikeresebbek lettek az életben, mint azok a gyerekek, akik minden most azonnal. Innen származtathatjuk a következő elvünket tehát, hogy az érzelmileg egészséges ember képes késleltetni a szükséglet kielégítését. Most felépítek itt egy képzeletbeli boxringet. Jó, csak hogy szemléltessem a két különböző életfilozófiát. A boxring egyik sarkába meghívom a nektek balról lévő úriembert, gondolom nem kell bemutatni, mindenki ismeri, Freddie Mercury! Mi volt az ő életfilozófiája? Egy mondatban kifejezhető, és több ezerszer megénekelte. I want it all! I want it all! I want it all! And I want it now! Mindent akarom, most akarom! Látom magam előtt szinte 5 évesen így toporzékolni az ovi közepén. Most akarom, mindent akarok! Megcsinálta. Mindent akart, mindent elért, mindent befalt. Mi lett ennek az életfilozófiának az eredménye az ő életében? Nagyon hamar bele lehet ebbe az életvitelbe halni. Csodálatosat alkotott, de végső soron az élete egy beváltatlan ígéret maradt, nem? Hadd hívjak be egy másik úriembert a ring másik sarkába, valószínűleg őt kevesebben ismerik, mint Freddie Mercury-t, őt Ócsai Sándornak hívják. Ki az az Ócsai Sándor? Ő volt a főiskolán az első lelkigondozás tanárom, és ő fertőzött meg engem ezzel az egész pszi világgal, és amivel nagyon megragadta már az első bemutatkozó órán a figyelmemet, az a következő volt. Elmesélte nekünk az udvarlásának a történetét. Nagyon-nagyon szerelmes volt Lilibe, aki az ország másik felén lakott, és akivel a távolságot úgy próbálták meg áthidalni egymás között, hogy minden nap levelet írtak egymásnak. Nem így, így. Minden nap. Minden reggel jött a postás, és hozta Lili tegnap feladott levelét. Azonnal megszagolta, még Lili illatú volt a boríték, kíváncsi volt, vajon mit írhatott neki a szerelme, majd a következő pillanatban azt mondta magának, Sanyi, ezt most nem fogod fölbontani. Ezt a levelet kiteszed a szekrény tetejére, és a nap végén, amikor minden dolgodat elvégezted, az lesz a jutalmat, hogy elolvasod. Éveken át így kínoszta magát. Ő ezt jellemnevelésnek hívta, én csak önsanyargatásnak tudom tekinteni. Én is voltam ebben az élethelyzetben, tudom milyen állapot. Végigcsinálta. Minden nap oda tette, késleltette a szükséglet kielégítését. Mi lett ennek az életfilozófiának az eredménye? Végig dolgozta az életét lelkigondozóként, vezetőként, tanárként, különböző funkciókban dolgozott. Ma már bőven túl van a 85-ön, úgy tekint vissza az életére, hogy felnevelte a gyerekeit, az unokái rajongnak érte. Idén ünnepelte a 61. házassági évfordulóját Lilivel, és tavalyig minden nap futott néhány kilométert, tavaly váltott, ma már csak sétál napi 3,5 kilométert, azért mégiscsak fitten kell tartania magát. És hát mivel ő mégiscsak lelki gondozó, és ehhez kiválóan ért, ezért minden héten 2 napot tölt a közeli kórház onkológiai osztályán önkéntesként, szobáról szobára látogatva a betegeket, és reményt víve a reményteleneknek. Szabad ezt egy beteljesült életnek nevezni? Számomra mindenképp az. Ha választanom kellene példaképet, nekem nem kérdés. A szükséglet kielégítés késleltetése. Lehet, hogy a bankoknak nagyon rosszat tesz, lehet, hogy a reklámoknak nagyon rosszat tesz, de a személyes fejlődésünknek biztos, hogy használ. 6. ismertetőjel. Az érzelmileg egészséges ember képes a jót feltételezni a másikról. Nagy cucc, hát ez ilyen common sense, nem? Hát ez alap, nem? Nem. Nem alap. Hadd mondjak egy másik történetet a saját életemből. Tavaly történt, az ország legnagyobb női magazinja egy hosszú interjút készített velem, sok-sok képpel benne, és nagyon-nagyon jó munkát végzett az újságíró hölgy, elküldte a cikket, mindent jóvá hagyatott velem, és csak az jelent meg, amit jóvá hagytam, kivéve egy dolgot. Van ott oldalt, az a színes sáv, ez a névjegy sáv, ahol ilyen alapinfók vannak, mikor született, hol született, miért született, ki a felesége, van gyereke, bla bla bla. Hát ebben úgyse lehet tévedni, nem? Ezt nem küldték át nekem. Megjelent a lap, egyszer csak egy bizonyos Dóra nevű pszichológus nőtől kapok egy e-mailt, az e-mailnek a címszövege hamis feleség. Mi? Megnyitom. Kedves Gábor, most értesültem ebből a bizonyos magazinból, hogy mi ketten összeházasodtunk. Szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogyha legközelebb szándékozol engem feleségül venni, talán nem ártana előtte szólnod. Remélem mindketten megtaláljuk a módját annak, hogy jól jöjjünk ki ebből. Üdvözlettel, Dóra, pszichológusnő. Azonnal rohantam az újságoshoz, megvettem az első kezembe kerülő példányt ebből a labból, lapozok oda, ott van az a kék sáv a szélén, felesége, Dóra, pszichológusnő, két gyerekük van. A két gyerek stimmel, a Dóra stimmel, az én feleségem is Dóri, a vezetéknév nem stimmel, és az én feleségem nem pszichológus. Elkövettek egy hibát. És tudjátok, mint olyan ember, aki a hűségről ír könyvet, becsuktam a szememet, és láttam már a pletykalapok címlapját, a hűségről könyvet író ismert párterapeuta lecserélte a feleségét. Hú, ez übergáz. Mit csinálsz egy ilyen helyzetben? Tanultam kríziskommunikációt, és ott azt nevelték belénk, ha egy botrány gyanús történet esik meg veled, legyél te az első, aki információkat ad a történetről. Ne várd meg, hogy már mások által kreált információkon csámcsogjon az egész ország, és utólag kelljen reagálnod rá, legyél te az elsődleges információ forrás. Megtanultam a leckét, írtam egy posztot a Facebookon, új feleségem van, ne higgyétek, a hír hamis, és akkor leírtam a konkrét történést, jó sok pénzt tettem föl rá fizetett hirdetésként, hogy biztos mindenhova eljusson, soha nem volt annyi reakció egy posztomra, mint amennyi arra érkezett, és hát roppant érdekes volt megfigyelni a kommenteknek a természetét. A legtöbb komment az ilyesmi volt, hogy jaj Gábor, ne is foglalkozz vele, hát mi a cikket olvastuk, és az remekül sikerült, eszünkbe se jutott megnézni az oldalsávot. Valaki más azt írta, hogy de hát aki ismer, az úgyis tudja, hogy nem igaz, aki meg nem ismer, annak meg úgyis mindegy, milyen név szerepel ott, ne foglalkozz vele. Meg írtak ilyeneket, hogy hát tévedni emberi dolog, megbocsátani isteni dolog, meg ilyenek. Aztán jött néhány olyan komment, de jó ég, csak fogtam a fejem. Igen, itt látszik, hogy milyen korrupt az egész újságíró társadalom, mert egy jó embert megfognak és sárba tipornak, és amit egy élet munkájával fölépített, azt így, meg ilyen vértől fröcsögő, ilyen ilyen kommentek jöttek így sorra. Elkezdtem megnézni, kik azok az emberek, akik ilyeneket írkálnak. Jó néhányukat ismertem személyesen is, és tudtam róluk, hogy milyen terheket cipelnek ezek az emberek. És sorra beugrottak történetek. Igen, őt bántalmazták gyerekkorában. Igen, őt három házastársa is megcsalt, és három házassága így ért véget. Traumatizált, sérült emberek, akik valahol megzuhantak az érzelmi egészségükben. És akkor bevillan nekem az újabb ismertetőjel. Az érzelmileg egészséges ember egy új közegben, egy új helyzetben képes a jót feltételezni a másikról. Aki viszont sérült az érzelmi egészségében, az mindenhol támadást, fenyegetettséget, bajt, negatívat lát. Innen az újabb pontunk. Tovább lépek a hetedikre, és már mindjárt a végénél járunk. Az érzelmileg egészséges ember tudja, hogy mi való az élete közepére, és mi való az élete szélére. Carl Gustav Jung óta tudjuk, hogy minden ember életében van egy központi szervező erő. Jung ezt nevezte Istennek. Nem teológiai értelemben feltétlenül, inkább pszichológiai értelemben, és hát így nevezhetünk Istennek bármit, ami az életünk közepén van. Van akinek a pénz, van akinek a szex, van akinek a munkája. Mindenkinek más, az a központi szervező erő, ami minden mást meghatároz. Vajon a te életedben ki vagy mi van középen? Az, ami odavaló, vagy valami, aminek igazából a széleken lenne helye, de te begyömöszölöd oda a közepébe. A gyerekeimnek, amikor kicsik voltak, volt ilyen játékuk, biztos ismeritek. Hát halálra szórakoztam magam, most már így utólag bemerem vallani, bocsi, amikor a henger helyére próbálták a négyzetet betenni. Azonban nem megy be, és ütötte, verte, taposta, a végén már vörös fejjel így belerúgott, mert nem ment bele. Ezt csinálják emberek az életükkel. Felnőtt, egészségesnek látszó emberek. Ott középen van egy űr, amiben próbálnak begyömöszölni valamit, aminek nincs ott helye. Ami nem olyan formájú, de ők gyömöszölik, és tapossák, és rugdossák, és nem megy. Szintén Viktor Frankl mondta, akit már idéztem, hogy az az ember, aki az élet értelmének keresésében kudarcot vall, az a keresésében elkezd lealacsonyodni, és elkezdi a két gyönyört, vagy a hatalmat keresni. Valamit, ami a szélekre tartozna, elkezdi gyömöszölni a középre. Csodálkozunk, hogy miért van ma annyi ember, akinek mondjuk politikai ambíciói vannak, de nem azért, hogy valami jót tegyen, hanem a hatalomért önmagában. Mert attól érzi magát fontosnak, valakinek. Csodálkozunk azon, hogy miért van annyi ember, aki reménytelen kapcsolatból reménytelen kapcsolatba megy át, mindig a gyönyört hajszolja, és sohasem tud betelni? Azért, mert a közepéről elveszett valami. És fölragad valamit, fölkap valamit a széléről, és azt gyömöszöli, pedig az oda nem fog beférni. Aki az élet értelmének keresésében frusztrálódik, keresésében lealacsonyodik a hatalom, vagy a gyönyör keresése felé. Ezek azok a jelzések, indikátorok, amelyeket a saját és mások életében megfigyeltem, amelyek jelzik, hogy hol tart valaki az úton az érzelmi egészség felé. Most egy pár szót még hadd ejtsek arról, hogy hogyan lehet ebben fejlődni. Ez lesz a befejező rész. Ha látom a hiányosságaimat, hogyan lépjek tovább? Hogyan fejlődjek? Először is, tanuljuk meg monitorozni a bennünk zajló folyamatokat. A monitorozás, ugye a pályázatírás világából származó kifejezés, azt jelenti, hogy nyomon követjük a folyamatot. Tudod, hogy érzelmileg most ebben a pillanatban mi történik benned? Hazajön a lányom, vörös a feje, dúl-fúl, fogja azt a méregdrága táskát, amit én vettem. Tudjátok, az, amit 11 ilyen petpalacból csinálnak, és ezért kerül 30 ezer forintba, bevágja a sarokba, bennem már akkor így megy föl a pumpa, aztán fölviharzik a szobájába, bevágja az ajtót, amiért én dolgoztam, és elkezd duzzogni. Apaként mit csináljak? Reagálhatok sokféleképpen, de először is megkérdezem magamtól, hogy mi történik bennem. Aztán pedig, amikor lejöttem a plafonról, már kijöttem az idegállapotból, akkor megkérdezem őt is, hogy mi történik benned. És esetleg nincs még meg a szókészlet ahhoz, hogy elmondja, hogy mi frusztrálja őt annyira, csak majd szétrobban. És akkor segítek neki is monitorozni a folyamatot, ami benne lezajlik. Először magammal kell rendbe jönnöm. Néha segít az is, hogy ha még nem tudom megnevezni, hogy mi történik bennem, akkor csak rámutatok egy ujjal, hogy hol történik bennem ez a valami. Bennem általában itt történik. Vagy éhes vagyok, vagy érzelmileg valami történik velem. Bennem. És akkor úgy próbálok úgy szépen lassan úgy formát adni ennek a valaminek. Milyen színű ez a valami? Mondjuk dühös vagyok, akkor ilyen izzó narancsárga. Ja, ha narancsárga, akkor lehet, hogy ez harag. Lehet, hogy frusztráltság. Lehet, hogy düh. Vagy ha más színt azonosítok magamban, akkor lehet, hogy ez valami másfajta érzelem. Aztán címkézd az érzelmeidet. Adj nevet annak a valaminek, ami ott van, amire rámutattál. Mint ha bemennél egy ruhaboltba, ott van a polcon mindenféle ruha, és adnak a kezedbe ilyen címkéket. Írja rajta, hogy nadrág, póló, pulóver, bugyi, melltartó, gatya, és akkor címkézd föl. Ragd a megfelelő dologra. Címkézd azt, ami benned történik. Ha már meg tudod nevezni, hogy mi van benned, az az érzelmi érettségnek már egy nagyon magas szintje. Itt jöhet a következő lépés, hogy akkor elkezded szabályozni. Akkor egyszerűen hatalmad lesz felette. Nem áldozata leszel a történéseknek, hanem formálója. Kreatív részese leszel. És azt tudod mondani, hogy én most dühös vagyok. Ez a düh engem arra buzdít, hogy most bevágjam az ajtót úgy, hogy kiesen a helyéről. Oké, akarom ezt? Hát nem, mert utána nekem kell dolgoznom vele, hogy helyreállítsam. Oké, miben rakhatnám bele ezt a dühöt kreatív formában? Építő formában? Hát mondjuk leülök és írok egy újságcikket a dühről. Nekem ez nagyon sokat segít. Általában az író emberek az írásban élik ki az érzéseiket. Vagy kimegyek az erdőbe futni? És ha esik az eső, annál jobb, szenvedjek, fájjon! A világ összes fájdalmát hordozom a vállamon. És még sajnálom is magam. Wow, szuper! Ennél nagyobb öröm már nem is érhet. De mégsem kell az ajtót javítanom utána, nem? Szabályozom az érzelmeimet. Rak rendet a múltban! Nagyon nehéz érzelmileg kiegyensúlyozottnak lenni, miközben a múlt démonai állandóan lihegnek a nyakadban. Fordulj meg, nézz a szemükbe, és kezdj velük valamit. Ha ezen túl vagy, és csak akkor, kezdj el foglalkozni a társaddal. Azt mondtuk, 1+1=3, 2 érzelmileg egészséges ember kell egy jó kapcsolathoz, akkor segítsd a társadat, hogy ő is monitorozza az érzelmeit. Drágám, mi történik most benned? Hol van ez a valami benned? Milyen színű ez a valami? Segítsd őt címkézni az érzelmeit. És segítsd őt kontrollálni, szabályozni az érzelmeit. És hogyha ez megtörténik, akkor ott áll 2 érzelmileg egészséges ember egymás mellett, aki együtt valami olyat tud kihozni egymásból, amit korábban külön-külön senki nem nézett volna ki belőlük. Gyönyörű példája volt ennek. 2 évvel ezelőtt, amikor az egyik könyvem megjelent, hozta a postás a kiadótól a tiszteletpéldányokat, és szaladtam vele a feleségemhez, képzeld, megszületett az új gyerekem. Nekem ez mindig ilyen szülési élmény, sosem szültem, nem is irigylem az élményt, de egy kicsit a pozitív oldalát ilyenkor élem át. És akkor visszam a feleségemhez, ő is megnézi, olyan büszke tekintettel nézi a könyvet, néz rám. És akkor gondoltam, hogy elengedek egy poént. Na és drágám, milyen érzés egy ilyen híres szerző feleségének lenni? Visszanéz, hát jó, mert mellettem lettél azzá. Ez történik, amikor emberek összeadják az erőiket, az energiáikat, a képességeiket. És 1+1 az nem 2 lesz, hanem 3, vagy 5, vagy 10, vagy akármennyi. És ha már a könyveknél tartunk, hoztam erről egy kis könyvet, amit ha szeretnétek, akkor a végén meg tudjátok vásárolni. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és ahogy én a béka szerepét itt bevállaltam, titeket is bátorítalak arra, hogy merjetek legalább a saját életetekben egy kicsit békák lenni, merjetek szembenézni azzal, hogy hol tartotok ezen az úton, és challenge-elni magatokat a következő lépésre, a fejlődésre. Köszönöm.
Dr. Mihalec Gábor, pár- és családterapeuta, nemzetközi előadó és tréner, az Érzelmi Egészség a Párkapcsolatban című előadásának 2. részét hallották.